Kezdjük a ma reggeli áhítatunkat. A Biblia legszebb imádságai témakörben a soron következő téma Jézus Krisztusnak a János Evangélium a 17. fejezetében található úgynevezett főpapi imádsága. Előjáróban elmondanám, amíg elcsendesedik a környékünk, hogy ez az imádság egyrészt hosszú, ami nem baj, másrészt viszont rendkívül mély értelmű és tartalmú. Lényegében nem elég hozzá egy alkalom, hogy mindent elmondjunk, ami ezzel kapcsolatos, illetve hát amit érdemes lenne tudni róla. Éppen ezért a témánk maga is úgy van megadva, akinek a kezében van esetleg a kis programfüzetünk, vagy emlékszik rá, hogy a keresztények egysége, mint vezérfonal, ez lenne tehát a mai reggeli témánk. Ebből a fejezetből, a úgynevezett főpapi imádságból rengeteg mindent ki lehetne még emelni, és nagyon sok minden egyébről is lehetne még beszélni. Én tulajdonképpen fel fogom olvasni az egészet, de igazából csak ezt a szempontot, az egységre vonatkozó szempontot szeretném kiemelni belőle. Hogy miért aktuális ez, és miért pont ezt jelöltük meg, mint a főpapi imádságban szereplő gondolatok közül azt, amiről ma beszélnénk. Azért, mert az egység eszméje és igénye ma mind a világpolitikában, mind pedig a kereszténységben rendkívül hangsúlyos dolog. Tehát fontos látnunk azt, hogy mi van azok mögött, az egységtörekvések mögött, amelyek mind a politikai életet, mind pedig a vallási életet jellemzik. A globalizáció általános fogalma, ami a gazdasági életben, hát ugye magától értetődő törvényszerűségnek hat már, ez hogyan jelenik meg politikai és egyházpolitikai vallási szinten? Én azt hiszem, hogy senkinek sem mondok újat, amikor azt mondom, hogy az egység nagyon központi gondolat. Lényegében bármiről beszélünk is, és főleg az aktuális kérdésekről, amikről most nem szeretnék, de csak annyit említek, hogy terrorfenyegetettség. Ugye ez is egy olyan dolog, amelyben az egységesülő világban látják sokan, főleg politikai vezetők és hatalmak a biztosítékát annak, hogy valami fajta védelmet biztosíthat az emberiség számára. Az egységesülő világ szabványos törvényekkel, egységesen felépülő, egységesen működő és gondolkodó társadalmakkal. A kereszténység egysége ebbe a trendbe illeszkedik szintén. Az ökumenikus mozgalom már nem is nagyon új keletű, már tulajdonképpen 100 évre visszatekintő mozgalmával. A béke és biztonság, mint globális jelszó hangzik, és ennek a biztosítékát az egységben szokás ma már látni. Fontos látni azt is, hogy az egység gazdasági érdek is. Az a bizonyos Európai Unió, amelynek mi is néhány hete a tagjaivá lettünk, mint ország, szintén egy olyan gazdasági szükségszerűséget, pontosabban egy olyan gazdasági szükségszerűség hívta életre, amelyről hát most nincs alkalom, ez egy külön előadást igényelne esetleg a globalizáció összefüggései. Volt erről egyébként korábban kiváló előadásunk. De jó tudni azt, hogy mindent elsősorban a gazdasági érdekek mozgatnak, és így az egységesülő világnak ezeket a törekvéseit is. Ugye a multinacionális vállalatok korában a nemzetközi piacokra van szükség, tehát egyre nagyobb piacokra, határokon átívelő piacokra van szükség ahhoz, hogy a mérhetetlen mennyiségű termelést, a hatalmas fogyasztói javakat, azokat el lehessen adni, és a fejlődést, az önmagáért való fejlődést tovább lehessen fokozni. Tehát az egység gazdasági érdek, és ennek hátterében bizonyos ideológiai célkitűzések és érdekek is meghúzódnak. Mindez azt eredményezni, ennyi az egész bevezetőmnek a lényege, hogy az egység vágya mind gazdasági, mind politikai, mind pedig vallási téren rendkívül erős ma a világunkban. A mi kérdésünk azonban nem ez elsősorban, hanem az, hogy mi a Biblia véleménye mindezekről. Amikor vallási téren, hitbeli területen a keresztények, Krisztus követőinek az egységéről beszél a Szentírás, és maga a kereszténység alapítója Jézus Krisztus, akkor milyen jellegű, milyen típusú egységről beszél? Jézus Krisztus többször beszélt erről, de a legátütőbben talán éppen ebben a bizonyos imádságában a főpapi imádságban, amelyet mielőtt felolvasnék, szeretném elmondani, hogy mikor, hol és kiknek a jelenlétében mondta el Jézus ezt az imát. Ugyanis rendkívüli jelentősége van abból a szempontból, hogy megértsük, hogy pontosan miért is hangzottak el ezek a szavak, és miért pont így. Jézus Krisztusnak a halála előtti utolsó óráiban lényegében, egy fél nappal az elfogatása és a megfeszítése előtt hangzott el ez az imádság. Az utolsó vacsora helyéről elindulva útban a Getsemáné kertje felé, amelynek ugye az ottani szenvedéseiről Jézusnak éppen tegnap este hallhattunk előadást. Tehát valahol a kettő között útközben mondhatta Jézus az úgynevezett búcsú beszédeit, amelyeket János evangélium a 14. fejezetétől kezdődően lehet folyamatosan olvasni. És a búcsú beszédeit azzal zárta le Jézus, hogy a tanítványaival együtt térdet hajtott és imádkozott. Most, hogy térdet hajtott, azt nem tudjuk, de imádkozott. És hangosan a tanítványai füle hallatára elmondta azt az imádságot a mindenható Istenhez, amellyel lezárta az egész földi szolgálatát. A főpapi imádság elmondása után Jézus többé nem tanított. Többé nem vezette, nem irányította a tanítványait. Innentől kezdve, ugye már csak a Getsemáné kerti küzdelmek és az elfogatás és a kereszthalál van vissza az életéből, minden energiáját és minden figyelmét a mindent megkoronázó áldozatra összpontosította. Tehát a tanítványainak való szolgálatát, mint mester, ezzel az imádsággal zárta le. Hogy fogjuk érezni, hallani az imádságnak a szövegéből is, hogy ez egy olyan végső számvetés. Krisztus az Atya hatalma alá, az Atya kezébe helyezi azokat a tanítványokat, akiket az Atyától vett, akiket az Isten őrá bízott ezen a földön. Úgy tekinthető ez az imádság, mint Jézus Krisztusnak a lelki testamentuma a halála előtt. Éppen ezért van még a Biblia igéi között is kiemelten különös jelentősége. Ugye Krisztus tanítványának vallja magát a kereszténység, és hogyha valóban azok vagyunk, akkor különös figyelmet kell fordítanunk azokra a szavakra, amelyek ilyen testamentum jellegűek a Bibliában. Jézus Krisztustól úgy hangzottak el valaminek az abszolút lezárásaként, mint ami az ő végakarata a tanítványai számára. Nyilván nem csak azoknak a tanítványoknak szól, mint bele is fogalmazza Jézus magába az imádságban, hogy majd hajlani fogjuk, hogy nem csak a tanítványaiért, nem csak a 12-ért könyörög, akik ott vannak akkor vele, pontosabban akkor már csak 11-en, hanem mindazokért is, mondja Jézus Krisztus, mindazokért könyörgök, akik majd az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Tehát a főpapi imádságban mi is benne vagyunk, hogyha hiszünk Jézus Krisztusnak és Jézus Krisztusban. Ennyi bevezető után engedjétek meg, hogy felolvassam ezt a 26 igeverset János evangéliuma 17. fejezetét teljes terjedelmében. Egyszer lássuk egészében, az Új Szövetség 133. oldalán található abban a fajta Bibliában, ami nekem van, meg ami gondolom legtöbbeknek. Aztán majd magában az ige hirdetésben csak egy-két gondolatot szeretnék belőle kiemelni. Ezeket beszélte Jézus, tudnélik a búcsú beszédeire utal, és felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged, amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál. Tiéd voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. Mert a beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök, Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid. És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek. És ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te ígédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Ezek voltak tehát Jézusnak, majdhogy nem mondhatnánk így, hogy az utolsó szavai a tanítványokhoz. És hogyha az egység gondolatára figyeltünk ezekből a szavakból, akkor azt láthatjuk, hogy az egység, a tanítványok közötti egység, hogy ők egyek legyenek, ez a rájuk ruházott küldetésnek az alapvető feltétele. Tudjuk, hogy Jézus, amikor magukra hagyta a tanítványokat ezen a világon, akkor nem egyszerűen csak magukra hagyta őket, hanem küldetéssel ruházta fel őket. Ez több helyen is elhangzik az evangéliumokban. Misszió parancsot adott nekik, menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket. És itt a főpapi imádságban Jézus azt fogalmazza meg, hogy ahhoz, hogy a tanítványok ezt a küldetésüket elvégezzék, ehhez az első és legalapvetőbb feltétel, hogy egymással tökéletes egységet alkossanak. Azt mondja Jézus, hogy a 21. versben, hogy mindnyájan egyek legyenek, miért? Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Azt mondja Jézus, nem csak itt egyébként, hanem János evangéliumban máshol is olvashatjuk ezeket a szavakat, tehát többször is elmondta közvetlenül a tanítványoknak is Jézus, nem csak az imádságában, hogy azt, hogy őt, a messiást valóban az atya küldte, hogy tényleg ő a világ megváltója, azt azáltal, azon keresztül fogja elhinni a világ, hogy az ő követői és tanítványai egymáshoz hogyan viszonyulnak. Egyek tudnak lenni egymással, vagy pedig viszálykodások, széthúzás, gyűlölködés, emberi gyarlóságok szabdalják őket szét. Alapvető kérdés a hitelesség az Isten szolgálatában. Akkor hiteles az Isten országáról szóló evangélium, azt egymással szeretetben élő, egymással egységben lévő emberek tudják hirdetni. Nézzük meg egy pillanatra történelmi oldalról azt, hogy hogyan valósult meg ez az egység közvetlenül Krisztus mennybe menetele után, akkor, amikor az első keresztény gyülekezet létrejött, amikor az egyház megszületett a történelmének a hajnalán.
Apostolok cselekedeteiből szeretnék felolvasni néhány részletet, a második fejezetből és a negyedik fejezetből néhány olyan leírást, amely hát arról szól, hogy hogyan is élt, hogyan is viszonyultak egymás, hogyan is élt az első keresztény gyülekezet, az első hívő Krisztus tanítványainak az első köre hogyan is viszonyult egymáshoz. Tehát keressük meg apostolok cselekedeteinek a második fejezetét, 142. oldal. A 42. verstől a fejezet végéig olvasom. A jeruzsálemi gyülekezetnek, az első keresztény gyülekezetnek a jellemzését olvashatjuk itt. És foglalatosok voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támadt pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tettek. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. És jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Most szeretném felolvasni a negyedik fejezetnek is ugyanígy a végét, a 32. verstől kezdve. A hívők sokaságának pedig szíve, lelke egy volt. És senki semmi marháját, tehát tulajdonát nem mondta magáénak, hanem nekik mindenük közös volt. És az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon, mert szűkölködő sem volt ő közöttük senki. Mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván elhozták az eladottak árát, és letették az apostolok lábainál, aztán elosztatott az egyesek között, amint kinek-kinek szüksége volt. Eddig olvasom. Én azt hiszem, hogy ezeket a leírásokat, jellemzéseket olvasva mindenkinek ugyanaz a kérdés jut eszébe. Mi történt? Mi romlott el? Valami csoda volt az, ahogy a kereszténység indult, ahogy kezdődött. Szívük, lelkük egy volt. Egy akarattal kitartottak az imádkozásban, a könyörgésben. Az apostolok, akik az ige szolgálatában buzgolkodtak, csodákat és jeleket tettek, naponta szaporodott üdvözülendőkkel a gyülekezet, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Szeretett közösségben éltek, megosztották egymással, amiük volt, közösséget vállaltak testi és lelki oldalról egymással egyaránt. Mi romlott el? Hogyha ma nézünk körül a kereszténység frontján, akkor azt látjuk, hogy megszámlálhatatlan sok keresztény felekezet verseng egymással, lényegében beszélő viszonyban sem nagyon vannak. Történelmileg nézve, kicsit visszanézünk a múltba, azt látjuk, hogy élet-halál kérdés volt az, hogy ki milyen felekezethez tartozott, és milyen hitvallást követ. Sokan az életüket áldozták azért, mert ők egy bizonyos hitvallást követtek, míg más hitvallásnak a követői őket üldözték, akár a tényleg életre-halálra is. A felekezeti különbségek és széthúzások szabdalják szét a kereszténységet, és ez az állapot valószínűleg teljes jó indulattal és jó szándékkal azt a vágyat kelti az emberben, hogy nem lehetne valahogy újra megtalálni a közös pontokat a keresztények között. Nem lehetne visszahozni azokat az állapotokat, amelyek elmúltak. A teljes egységnek, a teljes egymás iránti szeretetnek, a békességnek a gondolatát, ugyanannak a Krisztusnak a követői és tanítványai. Ugye a kereszténység kora indult, egy kicsiny közösség volt, még akkor is, hogyha sokan megtértek pünkös napján, és mondjuk akkor 10-szer annyian voltak, mint hányan most mi vagyunk itt ebben a sátorban. De mégis azt a kérdés vetődik fel, hogy vajon mi történt azóta? Tehát az, hogy a kereszténység egyfajta diadal utat futott be, legalábbis ilyen történelmi vagy szociológiai értelemben mindenképpen. Tehát, hogy uralkodó helyzetbe került először a római birodalmon belül, majd az egész európai kultúrkört meghatározta, ezzel egy időben, ezzel a folyamattal párhuzamosan részekre szakadt, felekezetekre, különböző irányzatokra oszlott, amelyek nem tudnak, nem akarnak megbékélni egymással egészen a 20. századig, amikor az ökumenikus mozgalomban először csillan fel az a remény, hogy talán mégiscsak sikerül közös nevezőre jutni a különböző kérdésekben is. Nagyon sokan teszik fel nekünk is, akik előadásokat tartunk így az országban, számtalan helyen teszik fel azt a kérdést, hogy igen ám, de hát honnan tudhatja az ember, hogy ebben a hatalmas labirintusban, ebben a zűrzavarban, amit úgy hívnak, hogy kereszténység, de hogy találja meg az igaz hitet az ember? Van olyan felekezet, amely hitelesen képviseli az Isten igéjét? Mert hogyha abból indulunk ki, hogy mit ír az apostolok cselekedetei az első keresztény közösségről, és ezt a mércét alkalmazzuk, akkor nem tudom, ki az, aki látott ilyet, én még őszintén szólva nem. Hasonlót már láttam, de ezt a szintet, amit az apostoli közösség megütött, ilyet még soha életemben. Hol vannak akkor Krisztus hiteles tanítványai? Hol vannak az igazi keresztények? Hogy válasszunk ki ebből az irdatlan nagy kínálatból valamit, ami igazán hiteles, hogyha nem a kívánságaink szerint akarunk választani, hogyha ha nem úgy gondolkodunk, hogy hát oda fogunk csatlakozni, ahol jól érezzük magunkat, vagy ahol a számunkra legkedvezőbb tanítás hangzik. Az egész már úgy néz ki, mint egy ilyen piacosított világ, ugye, ahol kínálat van, nem csak árucikkekből, hanem eszmékből is. Egyébként ezt az ige maga is megjövendölte az utolsó időkre nézve. Azt mondja, hogy az utolsó időkben az lesz a helyzet, hogy az emberek válogatni fognak a különböző tanítások között, aszerint, ahogy viszket a fülük éppen, aszerint, ami éppen számukra kedves, és elfordítják az igazságtól az ő fülüket, de odafordulnak a mesékhez inkább. Kiki a saját kívánságai szerint gyűjt magának tanítót és tanítást. Ezt szeretném mondani azt, hogy ami talán meglepő lesz így első hallásra, hogy ezek a felekezeti különbségek, ami olyan sok embernek fáj, ezek igazából csak látszólagosak. Tehát a felekezeti ellentétek és különbségek a kereszténységben, ezek a felszínen vannak. Tulajdonképpen nem annyira bonyolult a helyzet, mint amilyen bonyolultnak első pillantásban látszik, ugyanis a valóság szerint csak kétféle kereszténység létezik. A valóság szerint létezik egyrészt az a kereszténység, amely hagyományokon, tradíciókon alapul, amelyet egyházszervezetek, hierarchiák tartanak össze, évszázados szokások és liturgiák határoznak meg, és amelyeket az emberek elsősorban hagyománytiszteletből, a szüleik, nagyszüleik, őseik iránti lojalitásból követnek. És létezik egy másfajta kereszténység ehhez képest, a tradicionális kereszténység hatalmas tömegeihez képest egy kisebbségi kereszténység, amelyet úgy nevezhetünk, hogy hiteles élőhit. Élőhiten alapuló, Istennel való személyes közösségen alapuló kereszténység. Csak ez a két fajta létezik. És az a különös, ami kicsit megnehezíti azért a dolgunkat, hogy ez a kétfajta közösség minden egyes felekezetben tetten érhető. Tehát itt a felekezeti határok elmosódnak. Minden keresztény közösségben együtt él, együtt létezik párhuzamosan a tradíciókon alapuló és az élő hiten alapuló Krisztus követés. Igazság szerint nem az a kérdés, nem az a fő kérdés, hogy melyik felekezet az, amelyet nekünk meg kell keresnünk, mint az Isten egyetlen és igazi népét. Ennél is fontosabb, mondjuk ez sem lehet egy teljesen mellékes dolog, de ennél is fontosabb és hangsúlyosabb az, hogy személyesen az Istenhez való viszonyunkban, az Istennel való kapcsolatunkban valóban hitelesek legyünk, valódi közösségre, valódi élő kapcsolatra jussunk a világegyetem teremtőjével. Az egység törekvésekre nézve elmondanám, hogy a kétfajta kereszténység között az ellentét kibékíthetetlen. Ezért nem lehet a keresztények között igazi egység soha. A kereszténység tradíciókon alapuló irányzata és az élő hit között nem képzelhető el semmiféle kompromisszum, semmiféle megegyezés. Ez a két dolog kibékíthetetlen ellentétben van egymással, mert egyik a másiknak a tagadása, a szöges ellentéte. Hadd tegyem hozzá azt is, hogy nem is lenne kívánatos az egység e két irányzat között. A tradíciókon alapuló vallásosságnak a szervezeti egységét az úgynevezett ökumenikus mozgalom munkája. Az ökumenikus mozgalommal a fő probléma az, hogy kizárólag a felszínen képes mozogni. Tehát a tradíciókat, a liturgiákat, esetenként a hitvallásokat, a tanításokat, a szervezeti kereteket képes bizonyos kompromisszumok, megállapodások, tárgyalások, tanácskozások árán valamilyen ideig, óráig működőképes, talán működőképes egységbe kovácsolni. Talán különösebb indoklás nélkül is érezhető a felolvasott főpapi imádságnak a szavaiból, hogy amiért Krisztus imádkozott, az valami egész más volt. Krisztus nem ezért imádkozott. Krisztus az ő hiteles követőjének, élő hitű, vele személyes kapcsolatban lévő követőjének a lelki egységéért imádkozott ebben a bizonyos főpapi imádságban. Szeretnék most rátérni újra a főpapi imádságra, néhány gondolatot kiemelve belőle, ahogy ezt ígértem. Először is szeretném elolvasni az első három verset újra. Tehát János Evangélium a 17. fejezeténél vagyunk még mindig, és az első verset olvassuk el. Így kezdődik az imádság az első vers közepén. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Kiderül ezekből a szavakból, hogy Jézus hatalmat kapott arra, hogy örök életet adjon mindenkinek. Krisztusnak volt hatalma, Istentől vett hatalma ahhoz, hogy ő maga örök életet adjon mindenkinek. Az örök életről pedig egy egész meglepő kijelentést tesz a harmadik versben, azt mondja, az örök élet az, hogy megismerjenek téged. Milyen különös ez, hogy mit jelent az Istent megismerni? Egy egész estét el lehetne tölteni, vagy egy egész délelőttet ennél a gondolatnál, az örök élet az, hogy megismerjenek téged. Isten tehát meg akarja ismertetni magát az emberekkel. Ha Isten hatalmat adott Krisztusnak az örök életre, és az örök élet az, hogy a mindenható Istent, a világegyetem teremtőjét megismerhetjük, ha ez az Isten országába, az örök életbe való belépés feltétele, és ez magának az örök életnek a tartalma is, az Isten megismeréséről szól, az Istennel való ismeretről, az Istennel való szeretetközösségről szól maga az örök élet, az üdvösség is. Hogyha ez így van, mert pedig a Biblia szerint így van, akkor micsoda örömhír az, hogy az Isten nem rejtette el magát az emberek elől, holott elrejthette volna a bűneik miatt. De nem ezt tette, kinyilatkoztatta önmagát az igében, és kinyilatkoztatta önmagát Jézus Krisztusban a testélet igében, azért, hogy megismertesse önmagát az emberekkel. Többször elhangzik itt a főpapi imádságban, talán emlékszünk rá, hogy ők az enyéim, mondja Jézus, és akik az enyéim, azok a tiéid. Kik az Istenéi? Isten tulajdonai, Isten emberei ezen a földön azok, akik hajlandók, akik akarják megismerni ők, akik vágynak az Istennel való személyes ismerettségre. És persze itt meg kell jegyeznünk azt is, hogy mit jelent az Istent ismerni. Istent megismerni nem annyit jelent, hogy a Szentírás vagy bármiféle teológiai alapvetés nyomán dogmatikai ismereteket szerezni az Isten személyéről. Istent ismerni nem azt jelenti, hogy megtudunk mindent a fejünkkel, az eszünkkel, felfogunk és megértünk mindent, amit Isten önmagáról kinyilatkoztatott. Isten ismerete nem elmélet. Nem a róla szóló teológiai tudás tehát az ismeret, hanem az Istennel való személyes közösség. Úgy, ahogy a családtagok ismerik egymást. Amikor Jézus úgy tanított imádkozni, hogy az Istent úgy szólítsuk meg, hogy mi atyánk, akkor erre akart utalni. Az ember kapcsolata, az ő személyes kapcsolata a teremtőjével olyan legyen, mint a fiú kapcsolata az édesapjával. Személyes, szeretetteljes, bizalomteljes, de ugyanakkor tiszteletteljes kapcsolat is egyúttal. Személyes közösség. Szeretnék egy gondolatot idézni egy német evangélikus teológustól, akinek nemrégiben jelent meg a Calvin kiadónál egy könyve, elég forradalmi könyv, 96 tételt fogalmazott meg Luther nyomán, mert úgy gondolja a saját egyházának a visszásságaira nézve, vagy a problémáiról, hogy itt egy új reformációra lenne most szükség. És mint ahogy Luther megfogalmazta maga tételeit, ő is megfogalmazott 96-ot, amelyek most aktuálisak, hogy mik azok a gyakorlati és teológiai kérdések, amelyeket az egyháznak, az ő saját egyházának át kell gondolni. És ezek közül, a tételek közül az egyik, Klaus Douglasnak hívják ezt a teológust, Új reformáció, 96 tétel az egyház jövőjéről, ez a könyvének a címe. Itt nálunk nem kapható, de egyházi könyvesboltokban beszerezhető, szeretettel ajánlom mindenkinek. Az egyik tétel a 96 közül a következőképpen hangzik. A keresztény hit nem normák és szabályok rendszere, és nem is világnézet vagy tan. Itt megállok egy pillanatra, gondolkozzunk el ezen a kijelentésen. Akkor micsoda? Azt mondja, hogy nem normák és szabályok rendszere. Nem világnézet és nem tanítás a keresztény hit. Hogy gondolkodunk mi a keresztény hitről? Én úgy gondolom, hogy 10 keresztény közül 9,5 úgy gondolkodik róla, hogy a keresztény hit igenis normák és szabályok rendszere, vagy ha nem az, akkor világnézet, vagy ha nem az, akkor egy bizonyos tanításnak a követése. Ha egyik sem, akkor mi a keresztény hit? Ő így válaszolta meg ezt a kérdést, a keresztény hit az ember és Jézus Krisztus között létrejött bizalmi kapcsolat. Ez a kereszténység. Nem normák és szabályok rendszere, nem világnézet, nem tanítás, az ember és Jézus Krisztus között létrejött bizalmi kapcsolat. Hogyha beletekintünk egy pillanatra ismét a főpapi imádságba, ott a 9. fejezetben, tehát a János 17. fejezetének a 9. versében azt olvassuk Jézus Krisztus szavait, így olvashatjuk, én nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. Nem azt mondja, hogy azokért könyörgök, akik egy bizonyos világnézetet elfogadtak, vagy egy bizonyos tanítást követnek, vagy bizonyos normáknak vetik alá magukat. Én azokért könyörgök, mondja Jézus, akiket nékem adtál, mert a tiéd. És még hozzá is teszi, hogy nem a világért könyörgök, hanem őértük, akik az enyémek. Azokért könyörgök, mondja Jézus, akik velem őszinte és személyes szeretet kapcsolatban, bizalmi kapcsolatban vannak. Az imádság, Jézus Krisztusnak a végakarata imádsága, utolsó imádsága, az őértük szól. És ebből egy általános következtetést is hadd vonjunk le, amikor az igazi kereszténységet, a hiteles kereszténységet keressük. És gondolom, hogy nagyon sokan azért vagytok itt ebben a táborban, mert ezt keresitek. Amikor ezt a kereszténységet keressük, akkor ne tömegeket keressünk. Ne azt keressünk, hogy hol vonulnak a legtöbben. A kereszténység, ha az valóban az ember és Jézus között létrejött bizalmi kapcsolat, akkor törvényszerűen mindig kisebbségi létforma. És hogyha visszagondolunk, visszanézünk a történelemben, akárhány évszázadra, azt láthatjuk, hogy a hiteles istentisztelet, Istennek vagy Krisztusnak a hiteles követése minden esetben kisebbségi létet jelentett. Mivel jár mindez? Mivel jár ez a kisebbségiség ebben a világban? Ezt elég kemény szavakkal is határozottan fogalmazta meg Jézus ebben az imádságában. Nézzünk egy újabb gondolatot a 14. verstől kezdve. Jézus a következőket mondta. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. A keresztények, akikért Krisztus imádkozott, nem e világból valók. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy úgy nem valók e világból, mint ahogy Krisztus sem volt e világból való. Más célok és más értékrend jellemzik őket. A világban jellemző célok és értékek elveszítik a jelentőségüket Krisztus tanítványai számára, hogy más célok és más értékek vegyék át ezeknek a helyét. Az igazi tanítványság mindig egyfajta árral szemben haladást jelent, mindig a korszellemmel szemben fogalmazza meg magát, nem dacból, meg nem csak azért is, egyszerűen törvényszerűen így kell, hogy történjenek a dolgok. Az igazi tanítványság ugyanis nem önző célokban és nem földi preferenciákban gondolkodik. Tehát nem a földi érdekek az elsődlegesek. Ez nem azt jelenti, hogy egyfajta ilyen realitásoktól elrugaszkodott, egyfajta rózsaszín ködben lebegő életet képzeljünk el magunknak keresztény életként. Nagyon is reális és nagyon is két lábbal a földön járó emberek lehetnek a hiteles keresztények, de a legfontosabb értékek és célok nem ehhez a világhoz kötik őket. Az odafelvalókkal törődjetek, mondja az Új Szövetség, ne a földiekkel. A földi dolgok fontosak a maguk helyén, de mindig alárendelődnek az örökkévaló érdekeknek és céloknak. Jézus Krisztus nem csak itt fogalmazta ezt meg, hanem a kihallgatásai során is, ugye néhány órával később, amikor Pilátus elé került, és Pilátus hát számon kérte tőle, hogy igaz-e mindaz, amivel vádolják őt, tudnék, hogy ő a római hatalom ellen lázít, királlyá teszi magát a császári hatalom ellenében. Mi igaz mindezekből? És Jézus azt válaszolta erre, hogy az én országom nem erről a világról való. Az én szolgáim hadakoznának értem akkor, hogyha e világból való lenne az én országom, ha én földi célokat akarnék elérni, és én ezt követném. Szó sincsen erről. Sokan a hitet egyfajta ilyen bárgyúsággal azonosítják, és valamelyest alátámasztani látszik első pillantásra ez az ige, hogy nem e világból valók azok, akik Krisztus hitét követik. Sokszor ezt úgy szoktuk megfogalmazni így egymás felé, hogy én legalábbis sokszor hallottam ezt a megjegyzést, ilyen lemondó legyintéssel, hogy hát XY, ez és az ember nem erre a világra való. Mondja, mert hoppá. Mert hogy jobban jártam volna, ha nem kérek vizet. Vagy ne gesztikuláljak ilyen erősen. Tehát a hitről sokan úgy gondolkodnak, hogy az valami fajta ilyen életidegenséget jelent. Valami olyan jellegű, olyan típusú szelídséget jelent, amely elvisel mindent, egyfajta ilyen birkatürelmet, ami nem képviseli az embernek a saját javát és érdekét, hanem egy ilyen furcsa, életidegen alázatoskodást. Ezzel szemben, hogyha meggondoljuk azt, hogy mi minden következik Jézusnak a szavaiból, akkor azt látjuk, hogy éppen ellenkezőleg a valódi kereszténység az egy szüntelen, állandó konfrontáció, szembenállás azzal a külvilággal, amely nem tudja és nem is akarja befogadni és megérteni azokat az értékeket, amelyek Krisztus tanítványai számára fontosak. Fontos leszögezni azt, hogy aki tanítvány szeretne lenni, az vállalja ezt az állandó szembenállást, ami fel tudja őrölni akár az embernek a hitét, a kitartását, az idegrendszerét. És ez a kívülállás, ez nem minden esetben a kereszténység, vagy az igaz hitnek a nyílt ellenzőivel és ellenségeivel szemben valósul meg csupán, sokszor családon belül is, a legközelebbi családtagokkal szemben való értékkülönbségben és meg nem értésben és meg nem egyezésben ölt testet. Erre mondta Jézus azt a gyakran félreértett mondatát, ami arról szólt, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak földre, hanem hogy meghasonlást támasszak ugye, szülő és gyermek, férj és feleség egymáshoz, legközelebb álló emberek között. Ugye nyilván ennek nem az értelme és a lényeg, hogy Jézus szándékosan akart volna meghasonlást támasztani, hanem azt mondta ki ezzel, hogy aki engem követni akar, számoljon azzal, hogy ez lesz, hogy ez is lehet a következménye az én követésemnek. A következő harmadik gondolat, amit szeretnék a főpapi imádságból kiemelni, a 21. verstől kezdve a következőképpen szól. És itt térünk rá igazán az egység kérdéskörére. Ezt mondta Jézus, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Ennek alapján próbáljuk végig gondolni azt, hogy miféle egységről van itt szó, amiért Jézus imádkozik. Krisztus akarata, végakarata tehát az volt, és az ma is, hogy akik ismerik őt, tehát akik az örök élet útján járnak, és megismerik őt, és rajta keresztül a mennyei atyát, akik ővele személyes közösségben, bizalmi kapcsolatban vannak, azok egymással is ilyen szeretett közösséget alkossanak. Nem hiteles az a kereszténység, amely csak az ember és az Isten kapcsolatára szorítkozik. János apostol későbbi írásában, az első levelében, mármint hogy nem időben későbbi, hanem a Bibliában szerepel később a kánonban, János apostol az első levelében nagyon részletesen ki is fejti ezt a tanítást. Elég drasztikus szavakkal azt mondja, hogy aki azt állítja, hogy szereti az Istent, miközben gyűlöli az ő testvérét, felebarátját, az hazudik. Mert ilyen nincs. Lehetetlen, hogy valaki szeresse az Istent, hogyha emberekkel békétlenségben van. És hogy mit jelent ez az egymás iránti szeretet, a tanítványoknak az egymással való egysége, arra nézve Jézus Krisztus a főpapi imádságban egy olyan mércét állított, amelytől jóformán csak megszédülhetünk, ami egészen hihetetlen, mert azt mondja, hogy úgy legyenek egyek, azért könyörög Jézus, hogy az ő tanítványai úgy legyenek egyek, amiképpen ő egységet alkot az atyával. Ez azt jelenti, hogy a hívők közötti egység mércéje a Szent Háromság tagjai közötti egység. Amilyen egységben van egymással Atya, Fiú és Szentlélek, olyan egységért könyörög Jézus emberek, gyarló, bűnös emberek az ő tanítványai között. És szinte hihetetlen, hogyan lehet egy ilyen egységet elérni. Azt mondja Jézus, így fogalmaz a 23. versben, hogy ők tökéletesen egyé legyenek. Ez a tökéletes egység, mint az Atya és a Fiú között. Hogy tökéletesen egyé legyenek. Azt hiszem, nem kell tovább indokolnom azt, hogy ezt az egységet semmilyen emberi erőfeszítés, semmilyen politika, semmilyen emberi vágy vagy akarat nem képes megvalósítani emberek között. Ezt nem lehet kompromisszumok segítségével, nem lehet megállapodások útján létrehozni. Itt arról van szó, amikor embereknek egymás között teljes akarat és gondolkodásbeli egységre egység alakul ki. Jézus Krisztus egy más alkalommal azt mondta, hogy ez két ember között megvalósul. Teljes egység, mint az Atya a Fiú között. Ha ketten közületek, egy akaraton lesznek minden dolog felől. Amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám. Ha két ember között ez létrejön, elhárul az imádság útjából minden akadály. Amit akarnak, azt megteszi értük a mennyei Atya. És ezért az egységért könyörög Jézus nem két ember számára, nem két ember között, hanem az ő egész népe között. Ugyanez, amiről korábban a János Evangélium a 10. fejezetében, a jópásztor példabeszédében beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy ő azt akarja, hogy azt fogja véghez vinni az utolsó időkben, hogy elhívja, kihívja az ő juhait a különböző aklokból, hogy aztán egy nyáj és egy pásztor legyen. Ő legyen a pásztor, és akik ő hozzá tartoznak, azok egy nyájat alkossanak, ezt a szeretett közösséget egymással. És ezt a képet látjuk egyébként itt is, amit a bevezetőben mondtam, hogy kétféle kereszténység van. Azt mondja Jézus, hogy aklok vannak, sokféle szervezet, sokféle közösség, sokféle egyház létezik a világon, de nem ez számít. Az, hogy vannak, akik az enyém, akik az én juhaim, meg vannak, akik nem. És akik az enyém, azokat elő fogom hívni minden helyről, hogy egy nyájat, egy közösséget alkossanak egymással. Ezt hívják úgy egyébként bibliai szóhasználattal, hogy testvéri szeretet. Ez a bizonyos egymás iránti viszony. A szeretet egy elcsépelt és sokszor félreértett fogalom, de ez ilyen mélységeket takar, hogyha bibliai összefüggéseit keressük. És végezetül még egy gondolatot szeretnék kiemelni a legvégét az imádságnak a 23. verstől. Ezt már felolvastuk, én ő bennük és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és a vége miatt olvasom még egyszer, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ő velük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Szeretted őket, mondja Jézus az atyáról, szeretted őket, mint a tanítványokat, amiként engem szerettél. Felfogtuk ennek a mondatnak a súlyát? Az egész megváltási tervnek ez a titka. Miért is, ugye ezt már föltettük itt ezen a táboron ezt a kérdést, hogy mi indította az Istent arra? Mitől volt ő olyan elkötelezett irántunk, hogy képes volt az egyszülött fiút odaadni azért, hogy bennünket megmentsen a kárhozattól? Mi van az Istenben, ami ilyen szeretetre készteti őt, és mi van bennünk, ami ilyen szeretetre készteti az Istent? Szeretted őket, amiként engem szerettél. Úgy szerette a teremtményeit az Isten, mint az egyszülött fiút szerette. Felfoghatatlan a maga nemében. Az emberi szívben magától nem születik szeretet, erről is volt már szó. Az emberi szív születésétől fogva inkább romlott, mint jó, és ezért az igazi szeretet nem terem magától az emberek szívében. De Isten szeretetének megtapasztalása ez, hogy az Isten bennünket úgy szeretett, mint az egyszülött fiút. Ez viszont szeretetet ébreszthet bennünk. Isten nem szerette jobban az egyszülött fiút, mint a saját teremtményeit, és ezt azzal bizonyította be, hogy elküldte, elbocsátotta őt, hogy aztán meghozza azt az áldozatot, amellyel az egész világ előtt bizonyította az ő mindent felülmúló, meghaladó szeretetét. Mindez azt jelenti, hogy az Isten akarata szerinti egység csak a személyes szeretet kapcsolatban valósulhat meg. Az egymás iránti személyes szeretet kapcsolatban. Méghozzá olyan szeretet kapcsolatban, amely nem a szavak szintjén valósul meg, hanem ahol a szeretet méltó Istennek az irántunk tanúsított szeretetéhez. Még egyszer hadd emeljek ki három gondolatot innen az imádságnak a végéről. Azt mondja Jézus Krisztus egyszer, hogy te szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Tehát a világ teremtése, sőt a világ meg eltervezése előtt, talán mondhatnánk így is, az atya szerette a fiút. És ez azon annak ismeretében különös jelentőségű számunkra, hogy utána azt mondja, pontosan még előtte azt mondja Jézus, hogy őket, a tanítványokat úgy szeretted, amiként engem szerettél. Mi következik ebből? Hogy bennünket, aki még sehol sem voltunk, még az őseink és az ősszüleink sem léteztek, csak az Isten gondolatában és tervében, bennünket az Isten ismert, és szeretett bennünket, mint az egyszülött fiút a világ alapjának felvettetése előtt. És a mindent megkoronázó harmadik kijelentés pedig itt a 26. versben, az utolsó versben található, ahol Jézus azt mondja, én azért könyörgök, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél. Tehát ha elszédít bennünket az Isten szeretetének a mélysége, és azért van ez az imádság, és azért mutatja be az Isten szeretetét a Biblia úgy, ahogy bemutatja, hogy igenis szédüljünk el ettől. Hogy felfoghatatlannak érezzük az Isten irántunk tanúsított szeretetét. És amikor megértettük azt, hogy milyen mélységes és milyen felfoghatatlan számunkra ez a szeretet, akkor gondolkodjunk el azon, hogy bennünk annak a szeretetnek kell megjelennie, amellyel az Atya a fiút szerette, és amellyel bennünket szeretett. Összefoglalásul annyit mondanék, hogy ezek szerint a tanítványok egységének, amiért Krisztus imádkozott, az alapja, a fundamentum, a gyökere, az Istennek irántunk tanúsított szeretete, az a szeretet, amely a golgotai áldozatban mutatkozik meg, amelyet abban bizonyított be az Isten. Csak az isteni szeretetnek van elég ereje és világossága ahhoz, hogy ennek fényében jelentéktelenné váljék minden emberi különbség, viszály és gyűlölködés. Az Isten szeretete elég világos ahhoz, hogy eloszlassa az árnyékokat, és akik megtapasztalták az Isten szeretetét, azok nem fogják felhánytorgatni a vélt vagy valós sérelmeket, azok készek lesznek és alkalmasak lesznek arra, hogy egymással is szeretett közösségben lépjenek. Hogy az Isten ezt miért szeretni annyira, azt hiszem, hogy akinek gyerekei vannak, tehát aki szülő közöttetek, elég sokan vagytok itt, azok pontosan értik, hogy miről lehet szó. Ugye én visszaemlékszem a gyerekkoromra, meglehető szégyennel tölt el, mert soha nem szerettem a testvéremet, egy testvérem volt, és gyilkoltuk egymást folyamatosan, 3,5 év volt közöttünk, és így visszagondolok, megrendít az, hogy mennyi fájdalmat okozhattunk az édesanyánknak azzal, hogy lépten nyomon és állandóan veszekedtünk és verekedtünk. Iszonyatosan rossz testvérek voltunk. Nagyjából ugye a húgomnak a 14 éves koráig, amikor kezdtem rájönni, hogy egész értelmes és lehet vele beszélni. Tehát amikor felnőttünk, most pedig már nagyon szeretjük egymást, de a gyerekkorunk az elég pokoli lehetett, és különösen a szüleinknek. Ugye nincs nagyobb fájdalma egy szülőnek, mint hogyha a saját gyermekei, akiket egyaránt szeret, egymással békétlenségben vannak. Az Isten az emberek közötti viszály, és különösen a keresztények, a hívők közötti nézeteltérések, viszályok és gyűlölködések kapcsán ugyanezt az érzést éli meg, csak még fokozottabban és még erőteljesebben. Az az egység és az Isten iránti hatalmas szeretet, amiről itt szó van, azoknak az életükben valósulhat meg, akik valóban akarnak ennek a szeretetnek a világosságában járni. Akik számára ahhoz, hogy ezt a szeretetet megtapasztalhassák, nem túl nagy ár az sem, hogy nem e világból valóknak kell lenniük, hogy egy más értékrendet kell követniük, hogy egy kisebbségi létformát vállaljanak ennek érdekében. De akik felvállalják ezt, és akik igazán akarják, akiknek a szívében ezek a gondolatok visszhangot vernek, azoknak az életében megvalósul Jézus Krisztusnak egy másik kérdés, kérése is, amiről itt most nem beszéltünk, csak így felemlítem zárásul, mert szintén itt van ebben a főpapi imádságban, és így szól: Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Az Isten ahhoz segítsen mindannyiunkat, hogy valóban ez a kérés is beteljesedhessen rajtunk, hogy megtapasztalhassuk itt ezen a földön az Isten szeretetét és az egymás iránti szeretetet, és megtapasztalhassuk ennek nyomán Krisztus kérésének a beteljesedését, hogy ahol ő van, mi is ővele legyünk az örökké valóságon át. Amen.